Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Hajtsuk meg fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel állunk meg előtted, hiszen újra egybegyűjtöttél minket, hogy téged magasztalhassunk és igédet hallhassuk. Megőrizted a mi életünket, gondot viseltél mindnyájunkról, és a mai napon arra ösztönöztél minket, hogy minden munkánkat és feladatunkat hátrahagyva újra összegyülekezzünk a te igéd körül. Így most, Istenünk, itt a te színed előtt köszönjük meg mindazt az áldást, amellyel körülveszed életünket. Azt, hogy emberhez méltó és tisztességes életünk lehet. Azt, hogy vannak hozzánk közel álló emberek, akikre számíthatunk a hétköznapi élet olykor nyomorúságos percei között. És megköszönjük azt is, hogy szüntelenül arra az útra terelgetsz minket, amit a világ bár kétkedve figyel, nekünk mégis magát, az életet jelenti. Köszönjük neked ezt a féltő szeretetet, és gondviselésed kimondhatatlan csodáját. Te Istenünk, kérünk, hogy ne csak a hétköznapjainkban, és ne csak a személyes életünkben érezzük a te jelenléted, hanem ezen a mostani alkalmunkon is. Légy közöttünk szent lelkeddel, és kérünk, te taníts minket igéden keresztül. Adj most számunkra értő füleket, hogy megérthessük akaratodat, és hogy mindazt betartva hűséges tanítványaid lehessünk, akik a hétköznapokban is a te egyházadat képviselik itt, ebben a világban. Kérünk most, Istenünk, te egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, hallgass meg minket. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, úgy, amint szól közöttünk ezen a mai alkalmon, Mózes második könyvének 36. részéből, a 36. rész első 8 verséből. Ekkor Becalél és Oholiáb mindazokkal a hozzáértő férfiakkal együtt, akiknek bölcsességet és értelmet adott az Úr, hogy el tudják készíteni a szentély különböző istentiszteleti eszközeit, elkészítette azokkal egészen úgy, ahogyan megparancsolta az. Hívatta tehát Mózes Becalélt és Oholiábot, és mindazokat a hozzáértő embereket, akiknek bölcsességet adott az Úr, mindenkit, akit szíve arra indított, hogy hozzáfogjon a munka elvégzéséhez. Ezek átvették Mózestől mindazokat a felajánlott dolgokat, amelyeket Izrael fiai hoztak a szentély istentiszteleti eszközeinek az elkészítéséhez. Ezen kívül is vittek hozzá minden reggel önkéntes áldozatokat. Eljöttek mindazok a hozzáértő emberek, akik a szentély különféle eszközein dolgoztak, mindenki a maga mesterségében, amiben dolgozni szokott. És ezt mondták Mózesnek, többet hordott össze a nép, mint amennyi szükséges azokhoz az istentiszteleti eszközökhöz, amelyek elkészítését megparancsolta az Úr. Ekkor megparancsolta Mózes, hogy vigyék hírül a táborban, hogy se férfi, se asszony ne készítsen semmit felajánlásul a szentély számára. És a nép abba hagyta az ajándékhordást, mert elég volt az anyag az egész munka elvégzéséhez, sőt még maradt is. És a munka végzéséhez értő emberek elkészítették a hajlékot 10 sátorlapból, sodrott lenfonálból, kék és piros bíborból, meg karmazsin fonálból, művészi módon beleszőtt kerubokkal készítették el azokat. Most, kedves testvéreim, ebben a mai ige szakaszban arról hallhatunk, hogy miként készült el egykor a Sínai hegy lábánál az a bizonyos szent sátor. Az a sátor, amiben a két kőtáblával teli ládát rakták be, és amelyik a pusztai vándorlás során mindvégig Isten jelenlétét mutatta, és Isten jelenlétét ábrázolta ki Izrael népe előtt. hiszen bármere is mentek ezek után, mindenhová magukkal vitték azt. Amikor elindultak valahonnan, szépen lebontották, összecsomagolták, majd teherhordó állatokra rakták. És amikor megérkeztek egy új táborhelyre, akkor újra felállították azt, ugyanúgy be is rendezték, pontosan úgy, ahogyan korábban volt. Így féltve őrzött kincsük volt ez, és mindig is féltő gondoskodással nyúltak hozzá, mert számukra ez a sátor, ez a bizonyos szent sátor jelképezte azt, hogy Isten még a vándorlás próbatételei között is ott van velük, ott van közöttük. Most szép dolog ez a sátor, és szívet melengető az a lelkesedés és az a gondoskodás, amivel a zsidók ezt felépítették, de mégis talán ösztönösen feltesszük magunkban a kérdést, testvéreim, hogy mit tanulhatunk mi egy sátor megépítéséből. Hogyan vehetjük észre a mindenható Isten akaratát egy olyan egyszerű dologban, mint amit néhány pózna és néhány vászonlap összeszerelése jelent. És hogyha ez a kérdés felmerül bennetek, az úgy érzem, hogy jogos, testvéreim, azonban tudnunk kell, hogy a válasz is nagyon egyszerű mindenre. Hiszen, ahogy már említettem, a sátor mindig is Isten jelenlétének volt a tanú bizonysága. Ahányszor csak rátekintett egy zsidó ember, mindig eszébe ötlött az, hogy Isten létezik, és titokzatos módon, de mégis ott van a zsidó nép között. Tehát ez a sátor úgy állt a zsidók táborának közepén, mint egy hirdető oszlop, amire képzeletbeli nagybetűkkel az volt ráírva, s magasan az volt felírva, hogy Isten él, Isten munkálkodik, és gondviselő szeretetével minden nap vigyáz ránk. Nos, testvéreim, tudnunk kell, hogy ez a sátor idővel megszűnt, és nem volt rá többé szükség. Azonban azt is tudnunk kell, hogy sohasem maradt a világ ehhez a sátorhoz hasonló hirdető oszlopok nélkül, hiszen a keresztény gyülekezetek mindegyike ugyanazt az Istent hirdeti mind a mai napig. Minden egyes gyülekezet ugyanúgy áll az emberek előtt, mint egykor az a bizonyos sátor, hogy hirdető oszlopként mutassa meg a világnak a mindenható Istent. És ez bizony, testvéreim, mi ránk is érvényes. Ránk, keresztény emberekre, akik itt Miskolcon és itt Tetemváron hirdetjük Istent a körülöttünk élőknek. Hiszen, és talán már többször is hallottátok ezt korábban, de mégsem szabad elfelejtenünk, hogy amikor ránk tekintenek az emberek, akkor Istenről alkotnak véleményt magunkban. És éppen ezért nem mindegy, hogy miként mutat a Teremtőre ez a gyülekezet, és éppen ezért érdemes megfigyelnünk azt is, hogy miként építette fel egykor a zsidóság a sátrat, azt a valamikori nagy hirdető oszlopot. És azt hallottuk először is, testvéreim, hogy azok kezdtek hozzá az építéshez, akiket a szíve arra indított. Akik érezték azt, hogy ennek az egésznek van értelme, és úgy gondolták, hogy ők valóban Isten szolgálatában akarnak ténykedni és tevékenykedni. A szívük indította őket a munkára, egy megmagyarázhatatlan belső késztetés, mert érezték azt, hogy szüksége van Istenre annak a közösségnek. És testvéreim, nekünk is ehhez hasonlóan kell a gyülekezetünkben forgolódnunk. Úgyhogy érezzük mi is azt, hogy szüksége van ennek a világnak Istenre, és szükséges az, hogy a gyülekezetünk jó példát mutató hirdető oszlopként álljon meg az emberek előtt. Mert ha anélkül végeznénk a munkánkat, hogy a szívünk arra indított volna, akkor nem lesz olyan hatásos, és valljuk be őszintén, nem lesz olyan kitartó sem minden bizonnyal a munkálkodásunk. Szóval gondoljatok csak arra, hogy a hétköznapi dolgaink során is igazából csak akkor végzünk tökéletesen mindent, amikor saját magunk is akarjuk azt. Amikor a szívünk arra indít, hogy megtegyük. Hiszen ha csak kényszerítenek bennünket, és ha csak fenyegetéssel próbálnak rávenni valamire, akkor annak bizony csak immel ámmal kezdünk neki. És éppen ezért kell éreznünk azt, hogy mi, testvéreim, Isten tanítványai, szolgatársai, sőt azt mondom, munkatársai vagyunk. És ezért kell teljes szívünkből vágyakoznunk arra, hogy vele együtt formáljuk ezt a gyülekezetet a lehető legnagyobb és legszebb hirdető oszloppá. No de igény szerint nem csak a szívünk indítatására van szükség, hanem arra is, testvéreim, hogy mindenki a maga mesterségében dolgozzon. Hiszen hallhattátok, hogy a sátor is így épült fel egykor a pusztában. Összesereg lett mindenki, aki csak egy kis lökést vagy ösztönzést érzett magában, és neki kezdett Mózes vezetésével annak a nagy munkának. No de nem össze-vissza dolgoztak, és nem is úgy, hogy mindenki csinált ezt is, meg amazt is. Inkább szépen kiosztották egymás között a feladatokat, és minden jelenlévő annak fogott neki, amihez értett. Az egyik a sátor rudazatát faragta ki, a másik a sátorlapokat szőtte meg, a harmadik a köteleket sodorta össze, és még sorolhatnánk tovább és tovább. De azt már úgy gondolom, ebből is láthatjuk, hogy senki sem nyúlt olyan feladathoz, amihez nem értett. Sokkal inkább azzal foglalkozott mindenki, amihez Istentől kapott tehetsége volt. Amikor, testvéreim, az új szövetségben arról olvasunk, hogy mindenki a kegyelmi ajándékának megfelelően forgolódjon a gyülekezetben, akkor ugyanerről van szó. Arról, hogy minden embernek adatott az Istentől valami, amit fel tud használni a nagy hirdetőoszlop építése során. Hiszen valaki együttérző szívet kapott, amivel észreveszi talán maga körül az elesett és bajba jutott embereket. Valaki optimista vagy reményteljes világszemlélethez jutott, amivel bátoríthatja, s vigasztalhatja a kétkedőket. Valaki pedig egyszerűen két szorgos kezet, amivel építhet, vagy éppen rendbehozhat dolgokat. Azonban fontos megjegyeznünk, hogy ezeknek az ajándékoknak nincs sorrendje, és egyik sem nagyobb, vagy egyik sem fontosabb a másiknál. Mindegyik, testvéreim, egyformán lényeges, és mindegyiket ugyanannak a célnak az elérésére kell használnunk. Arra, hogy az Istenre mutató nagy hirdetőoszlop, ez a bizonyos református gyülekezet épüljön, szépüljön, és egyre-egyre nagyobb legyen. A sátorépítők tehát, testvéreim, úgy dolgoztak egykor, hogy mindenki a saját tehetsége és hozzáértése szerint végezte a munkáját. Azonban mégsem külön-külön tevékenykedtek, hanem egy közösségben. És éppen ezért hallhattuk azt, hogy emberek készítették el a hajlékot. Nem csak egy ember, és nem is csak maga egyedül a mindenható Isten, hanem egy közösség, egy több emberből álló gyülekezet. Az igaz, hogy mindenki azt csinálta, amihez értett, de mégis, testvéreim, együttes erővel és egymást segítve haladtak a kitűzött cél felé. Ha kellett, akkor biztos vagyok benne, hogy a sátorrudat készítő embernek besegített egy másik. A sátorlapok szövésénél is bizonyára többen voltak jelen, és így ment a munka. És a köteleket sodró embert sem igen utasították vissza, hogyha esetleg odament valakihez segítséget kérni. És pontosan azért, mert közösségben dolgoztak, odafigyeltek a másikra. És testvéreim, éppen ez a lényege egy református gyülekezetnek is. Az, hogy Istennel együtt és Isten dicsőségéért közösen és egymás segítve éljük a napjainkat. Hogy ne az ellenségeskedésen járjon az eszünk, hanem fogjunk össze a kitűzött cél érdekében. És hogy ne csak kritikákkal és megszólásokkal mutassuk meg magunkat a körülöttünk élőknek, hanem bizony testvéri szeretettel, sőt, ha kell, akkor még bátorítással is. mert egy hirdető oszlopot testvéreim mindig és mindenhol észrevesznek az emberek. Mindig elolvassák rajta a hirdetéseket, vagy hogyha nem is szánnak rá esetleg ennyi időt, legalább egy-egy apró pillantást biztos, hogy vetnek rá. Ugyanúgy, ahogy a református gyülekezetre is. Ezt is észreveszik az emberek. Ezt is jól megnézik maguknak, és még a legnagyobb ateisták és Isten nélkül élő emberek is véleményt formálnak róla. És hogyha csak annyit látnak mások, hogy nincs összefogás, nincs igazi testvéri szeretet abban a közösségben, akkor rögtön meg lesz a véleményük. Akkor rögtön hátat fordítanak, mert csak ugyanazt tapasztalják meg, mint ami körülveszi őket a hétköznapokban. No de testvéreim, emlékezzetek csak vissza arra, hogy mit mondott az Úr Jézus Krisztus. Ahogyan én szeretlek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Ahogyan ő törődött a körülötte lévőkkel, és ahogyan ő támogatta a tanítványait, mi is ugyanezt tegyük egymással. Formáljunk békés, türelmes és megértő közösséget, mert mindennek célja van. De azt is mondta az Úr Krisztus, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. Szóval és tettel hirdessétek az Istent szerte a világban, és az életeteken keresztül is mutassátok meg másoknak a hiteteket, hogy minél több ember ismerje meg ezáltal a mindenható Isten. Most testvéreim, ezért kell nekünk összefogással teli hirdető oszlopokká válnunk. Isten adja meg tehát, hogy megérezzük magunkban azt, hogy feladatunk van ebben a világban. Hogy felismerjük a számunkra adott különböző ajándékokat, kegyelmi ajándékokat, és hogy észrevegyük a közösség erejét is ebben az egyre inkább elzárkózó világban. Isten adja, hogy ez valóban így legyen. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk, hálatelt szívvel köszönjük meg, hogy Te szüntelenül tanítasz minket, formálod az életünket. Hiszen Te azt szeretnéd, hogy minél inkább a Te akaratod felé fordítsuk a tekintetünket, és neked tetszően éljük az életünket. És így bíztad most ránk azt a feladatot, hogy a szívünkben felbuzdulva, és a kegyelmi ajándékokat szem előtt tartva törekedjünk egy olyan gyülekezeti életre, amely a Te dicsőségedet hirdetheti ebben a világban. Azt bíztad ránk, Istenünk, hogy a közösségi életünkkel is rólad tegyünk bizonyságot minden kételkedőnek. De most mégis arra kérünk, Istenünk, hogy Te adj nekünk erőt és elhatározást ehhez. Te indítsd a szíveinket arra, hogy a Te egyszülött fiad útján járjunk, s Te bátoríts minket minden körülmény között, hogy hűen követhessünk Téged. Add, hogy felismerhessük ennek fontosságát, hogy észrevegyük azt, amiben esetleg változtatnunk kellene, és kérünk add, hogy csak is beléd vessük mindeközben minden bizodalmunkat. De Istenünk, hozzád könyörgünk most ezért a gyülekezetért is. Kérünk, áld meg ennek minden tagját, a legkisebbtől a legnagyobbig, a legfiatalabbtól a legidősebbig. És kérünk, áld meg ennek a gyülekezetnek a lelki pásztorát, és annak családját is, hogy igazán hűen és kitartóan szolgálhassanak továbbra is a Te dicsőségedre. Így kérünk, Istenünk, Te egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, hallgass meg minket. Amen. Imádkozzunk testvéreim az Úrtól tanult imádság szavaival. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.